További kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyek, urak! Itt a Világszám az Inforádióban, Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető. A magazin első negyedében Laoszról hallhattak izgalmas úti beszámolót, itt a második részben pedig egy másik érdekes téma következik, mégpedig a világörökség kérdése. Főleg annak kapcsán, hogy az utóbbi időben már több üzenetet is kaptam, a hallgatók írták azt, hogy hát ilyen-olyan világörökségi helyszínen voltak, és hát igazából nem is értik, hogy miként kaphatták meg ezt a címet azok a helyek, amelyek nem feltétlenül annyira érdekesek, hogy ne tudjunk másnap aludni. Minden esetre a mostani beszélgetésből, amelyet Szűcs Tamással, a globoport.hu főszerkesztőjével folytatok, kiderül az is, hogy vajon miként ítélik oda ezeket a címeket, milyen lobby szükséges ahhoz, hogy valami világörökségi címet kapjon, meg az is, hogy melyek az abszolút érdektelen, meg a meglepően érdekes és viszonylag közel lévő turisztikai célpontok közül azok, amelyeket esetleg érdemes megnézni, és világörökség részei, úgyhogy az elkövetkezendő időben is izgalmas műsort ígérhetek, maradjanak velem.
Világszám. Úti könyvek helyett.
További kellemes estét kívánok Önöknek, hölgyek, urak! Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető, vendégem pedig Szűcs Tamás, a globoport.hu főszerkesztője, újságíró kollégám, aki a legtöbb világörökség helyszínen járt talán Magyarországon, ugye hát tökéletes lista erről nincsen, nagyjából tudjuk azt, hogy kik azok Magyarországon, akik már 120-130 ország fölötti számmal büszkélkedhetnek. Amikor beszélgettünk, akkor az derült ki, hogy te világörökség mániás vagy, és úgy gondoltad, hogy tényleg mindenhova elmész, ami szerepel a listán. Ez a lista, ez annyira mérvadó?
Igenis, meg nem is. Egyrészt persze nyilvánvalóan olyan dolgok kerülnek föl általában rá, amik valamiért érdekesek, valamiért fontosak. Vannak persze olyan dolgok is, amik csak fontosak, és vannak olyan dolgok is, amik csak érdekesek.
De ez nem olyan klub, hogy amilyen gyorsan bővül a tagság, úgy egy picit azért már kevésbé elit lesz a klub, hiszen azért én voltam olyan világörökség helyszíneken is, ahol lényegében a szőlőtőkék közötti kőfal minősült világörökségnek.
Erről nagyon sok vita van manapság. Különösen ebben az évben voltak nagyon nagyok a viták. Az egyik probléma az, hogy nagyon nagyok a különbségek a között, hogy egy különböző helyzetben levő országok mit tudnak föllobbizni, hiszen azért a világörökségi mozgalom az régen ugye egy nagyon szép és nagyon megható történet volt. Ez úgy kezdődött, hogy Abu Szimbelt át kellett vinni az aszuáni gát építése miatt egyik helyről a másik helyre, és óriási nemzetközi összefogás volt. Ma viszont egy óriási nagy üzlet, hiszen hát azért a világörökségi helyszínek turisztikai hasznosítása az egy milliárd dolláros üzlet. Másrésztről komoly politika, hiszen az, hogy egy országnak hány helyszíne van, az egy fontos értéket képvisel az ország nemzetközi ismertsége szempontjából. És amiben az üzlet meg a politika beteszi a lábát, ott azért óhatatlanul felhígulnak a dolgok. Tehát nyilvánvalóan egy gazdag, jó infrastruktúrával rendelkező európai ország, amelyiknek olyan bürokráciája van, hogy egy 2000 oldalas tanulmányt egy helyszínről bármikor össze tudnak állítani, az gyakorlatilag bármit föl tud lobbizni erre a listára. Ehhez képest pedig azok az országok, amelyeknek kevésebb pénzük van, vagy kevésbé nyomulnak, vagy úgy érzik, hogy kisebb esélyeik vannak, azok nagyon érdekes helyszíneket sem tudnak föllobbizni.
De hát ez is egy kicsit olyan, nem, mint a labdarúgó VB meg EB pályázatok, meg a különböző ilyen izgalmas nemzetközi pályázatok, hogy mindenki csinál 10 000 oldalas pályamunkákat. Emlékszem, amikor EB-re pályáztunk, mi is büszkélkedtünk azzal, hogy lényegében hatalmas köteteket gyártottunk. Gondolom, ezeket egyből levitték a pincébe, mert aztán ugyanúgy szimpátia és politikai lobby alapján dől el, mint mondjuk egy eurovíziós dalfesztivál sokak szerint. Vagy ez nem így van?
Nagyon sok szempontból igen. Tehát manapság már látni, hogy vannak bizonyos lobby csoportok, akik nagyon erősen működnek. Az utóbbi években például látszik, hogy az UNESCO-ban nagyon megerősödött egy muszlim lobby. Tehát hogyha egy olyan közel-keleti ország, amelyik valamit odaír, hogy hát ez valamilyen iszlám kötődésű helyszín, az gyakorlatilag biztos, hogy átmegy. Volt is belőle egy kis feszültség, amikor pár évvel ezelőtt Palesztinát egyedül az UNESCO vette föl egyelőre teljes jogú tagként az ENSZ szakosított szervezetek közül. Tehát ott rendesen államnak minősül, és helyből gyorsított eljárással az első helyszínt azt el is fogadták. Ez Betlehem volt Jézus szülőhelye, hát azt hiszem, hogy ez gyakorlatilag nem fér kétség ahhoz, hogy Betlehem világörökségi helyszín legyen. Most ezzel szemben a következő helyszín, ez egy Battir nevű, egyébként Betlehemtől 6-7 kilométerre levő kisváros, ami hát annyira ismeretlen, hogy amikor Betlehemben a taxist megkértük, hogy vigyen már Battirba, mert meg akarjuk nézni a világörökségi helyszínt, akkor óriási elkerekedett szemekkel nézett, hogy hát járt Battirba egy olyan 15-20 évvel ezelőtt valami családi rendezvényen, de ő nem tudja, hogy miért akarunk mi oda menni. Gyakorlatilag, amit említettél, hogy ugye a szőlőtőkék közti kőfalak, na itt olajfák közt vannak kőfalak, valahol, amik azért érdekesek, mert ott még a kőfalakat valamikor állítólag a római időkbe tették le, és azóta senki nem bolygatta, és nagyjából abból az derült ki, hogy hát az egésznek az volt a célja, hogy az izraeli fal, avagy biztonsági kerítés keresztül ment volna ezen a falun is, és kitalálták, hogy na akkor örökségvédelmi okokból fogjuk megakadályozni a falépítést, és ez eljutott egészen odáig. És ez azért nyilvánvalóan a világörökségi bizottságban ülő szakembereknek is már szúrta a szemét, ugye úgy megy az egésznek a rendszere, hogy először kimegy egy bizottság az ICOMOS-tól, ami a Múzeumok és Műemléki Együttesek Nemzetközi Bizottsága, amelyik egy ajánlást készít, hogy akkor ezt most javasoljuk-e fölvételre, vagy sem. Tehát ők egyetemben azt mondták, hogy na, nem. És utána a bizottság, amiben általában a kulturális minisztériumok emberei ülnek, az dönt, ahol is a Világörökségi Bizottság történetében először éppen, hogy ott 21 szavazó ember van, 11-10-re nyomták be Battirt. Nyilvánvalóan ebben szerepe van annak is, hogy az UNESCO finanszírozásából az Egyesült Államok már rég kiszállt, és azt a hiányzó pénzt azt az elmúlt években nagyon erősen az öbölmenti monarchiák pótolták ki, ugye akár Bahrein, akár Katar óriási pénzeket nyom bele, és ők nagyon-nagyon aktívak is az utóbbi időben mindenféle kulturális örökségvédelmi témában.
Most elmondtuk már, hogy nagyon sok olyan kulturális örökség van, ami igazából nem érdekes, de akkor nézzük azért a pozitív oldalát, hiszen nem véletlenül jártad te ezeket, amennyit bírtál végig, melyek a legérdekesebbek, amelyeket azért kevésbé ismer a hallgató, hát most ne a piramisokról beszéljünk, vagy a Kolosseumról, hanem olyan érdekes, izgalmas látnivalókról, amelyek viszont méltán érdemelték meg azt, hogy felkerüljenek erre a listára.
Akkor olyanokat mondok, amit tulajdonképpen Magyarországról, vagy néhány órányi autózásra, vagy egy egyszerű, olcsó repülőúttal megoldható. Itt van például egy kevéssé ismert csehországi helyszín, a Lednice-Váltice kultúrtáj. Elsőre mi se tudtuk, hogy miért érdekes, pedig nagyon közel van, tehát ez a magyar határtól körülbelül másfél óra. Budapesttől ennek megfelelően 4 órára van az osztrák határ közelében. Most itt a Schwarzenberg hercegek egy egészen kis, ugye a Schwarzenberg hercegek voltak Csehország legnagyobb földesurai, és egy ilyen kis mesevilágot építettek maguknak a 17.-18. században, ahol csatornákon lehet hajókázni, amik műromokat, antik hatású templomokat, török hatású minaretet kötnek össze az egyik legkiemelkedőbb tájképi kert közepén. Egy nagyon-nagyon romantikus hely. Tehát egy napot úgy el lehet ott tölteni, hogy az ember repülni látja az időt. És nem egy ismert helyszín, ahhoz képest, hogy mondjuk akár Brnótól, akár mondjuk a nagyon felkapott, és egyébként tényleg szép Český Krumlovtól sincs messze. Nézzünk egy másik irányt, Fapadossal is el lehet jutni Báriba, és Báritól szintén nem messze van, mondjuk egy olyan nagyjából órányi autózásra, Matera. Matera az egyik kedvencem, legalábbis az olaszországi helyszínek között mindenképpen. Ez egy sziklába vájt város, tehát úgy képzeljük el, hogy volt valahogy egy nagy, puha szikla, és nem ráépítették a várost, hanem a házakat és templomokat belevájták. Ez elképesztő látvány nyújt, különösen, hogy az egyik templomnak a előterébe kimegyünk, ahonnan az egész városra rá lehet látni. Azok is ismerhetik ezt a helyszínt, akik nem jártak ott, hiszen nagyon sok filmben szerepel, mint ókori város. Mert hát az egésznek van tényleg egy ilyen ősi hangulata. Mel Gibson passiójában ez volt Jeruzsálem. 1958-ban, miután nem felelt meg a már akkor levő higiéniai követelményeknek, kitelepítették az egészet, és azóta gyakorlatilag múzeumként üzemel, tehát le lehet menni, és akkor egy ilyen 20. század eleji lakásbelsőket megnézni a különböző kis ilyen sziklába vált házakban. Borzasztó érdekes helyszín.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot hallották itt az Inforádióban. Lászlóczky Eszter kolléganőm nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Rihárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!